Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A katolikus egyház katekizmusa szerint a Szent Eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá váltak Krisztushoz, az Eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megállapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban egy sorozatot kezdünk. Az Eukarisztiáról beszélgettem Berta Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével. Tibor atya, amikor az oltári szentséget kiszolgáltatod, akkor te látod a hívőkön azt, hogy ezt igaz lelkülettel veszik át, vagy pedig egyfajta szokásból?
Szerintem az emberek, a nagy többsége, aki mondjuk nem jár szentmisére, és nem áldozik, ez a kifejezés, amit mi nagyon rutinosan használunk, hogy vesznek magukhoz, ezt szerintem nem is értik. Tehát, hogy mindjárt beleütközünk itt a kifejezéseknek a problémájába. Tehát az eukarisztia, az oltári szentség, szent áldozás, áldozás, vesszük magunkhoz, tabernákulum, oltár, pap, áldozó pap. Tehát ezek olyan kifejezések szerintem, amelyek a 21. században hát nem sok embert érintenek meg.
Én sokszor úgy látom, hogy egy esemény részének gondolják mindezt, egy szentmise egy felvonásának, sargitok részének, és kevesen gondolják úgy, hogy tulajdonképpen a szentmisének egyik legfontosabb része ez.
Igen, sőt, hát azt is mondhatnám én itt a 25 éves katonalelkészi szolgálatomból, hogy nagyon sokan a szentmisét is egy programnak vagy rendezvénynek gondolják. Mi pedig, akik ebben részt veszünk, mi pedig néha azt gondoljuk, hogy tény is való, hogy van egy bevezető rész, van egy ige liturgia, szentlecke, olvasmány, evangélium, homília, felajánlás, és van a szent áldozási rész, és mindenki részt veszünk, nem veszünk részt, ott vagyunk, nem vagyunk ott, kimegyünk, áldozunk, nem áldozunk. Ott valójában, tehát mi is itt a lényeg, hogy egyétek és vegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem. Tehát, hogy ez nem valami fakultáció, és nem valami fakultatív program, tehát hogy azért az értetek és sokakért kiontatik, vagyis hát értetek és a nagy sokaságért, vagyis mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára, és a test értetek és mindenkiért adatik. Tehát, hogy itt nem valami kiválasztottságról van szó azért. Én azt gondolom, nem belemenve itt most más problematikákba, de hogy Jézus erre mindannyiunkat hív. Mindannyiunkat hív. És a kérdésnek a legelső része, vannak áhítatos szentáldozók, vannak idézőjelben rutinos szentáldozók, vannak örömteli szentáldozók, vannak könnyes szemű szentáldozók, vannak, csúnyát fogok mondani, senki ne haragudjon meg, mi sem történt volna, vagy pedig csoda történik szentáldozók. Tehát, hogy széles a merítés.
Nagyon sokat fogunk a következő műsorokban beszélgetni az oltári szentségről, ennek a jelentőségéről készülve a világkongresszusra, és mielőtt biblia ismeretekkel kezdenénk, azért tartottam fontosnak erre rákérdezni, mert úgy gondoltam, hogy a beszélgetésünk elején valahogy kézzel foghatóvá kellene tenni a hallgatóknak ezt a szertartást, de ez a szó is rossz. Kapcsolódva az előző kérdésemhez és a te erre adott válaszodhoz, az oltári szentségnek a jelentősége, maga az oltári szentség egy hívő ember, nem egy pap számára, mint amilyen te vagy, mondjuk az én számomra, a hallgatók számára, mit kellene, hogy jelentsen? Milyen tartalmat kellene, hogy hordozzon?
Hadd menjek én vissza egy nagyon régi kifejezésünkhöz. Mi mostanában azt szoktuk mondani, hogy XY pap vagy püspök mutatja be a szentmisét, vagy szentmisét mond, vagy szentmisét tart. Azért régebben ezt úgy mondták, hogy ünnepli a szentmisét. Nem is olyan régen, talán akik régebb óta fiatalok emlékeznek rá. Nem tartunk szentmisét, meg még csak nem is bemutatunk, pedig az egy nagyon szép kifejezés. Ünnepeljük mi ezt a szentmisét. Tehát ünnepeljük valójában Jézus Krisztust. Tehát
belsőkben és külsőkben.
Belsőkben és külsőkben. Ami biztosan néha túlzásokra ragadtat bennünket, akár belsőleg, akár külsőleg. De nem biztos, hogy ezek a túlzások bántóak. Néha lehet, néha az is lehet.
Mit tesz az ott, hogy bántó?
Hát, hogy például egy kicsit utalva, most nem kapkodva azért, hogy Chicagóba is rendeztek eukarisztikus kongresszus, az olyan amerikai volt annak idején. Tehát nagyon látványos volt, nagyon fölcicomázott volt, tehát hogy kicsit túlzásokba estek. Mint sokan azt mondják, hogy 1938-ban Budapest is az volt, de azt mondják, hogy a chicagói az túlszárnyalt mindent.
Nem egy kirakatba tett valami.
Igen, én azt gondolom, hogy nem az. És talán abból látszik, hogy nem az, hogy talán 16. Benedek pápa nyomán járva a három kötetes Jézus Krisztusról szóló könyvében azért ebbe egy picit, minthogyha föllebbenteni a fájtlat. Tehát, hogy ott az utolsó vacsorán azért az apostolok szerintem ott az én nagyon gyenge teológiai meglátásom szerint azért ők nem értették ezt, hogy ott mi történik. Pedig nagyon érdekes az, hogy a János evangéliumban azért ott a kenyér szaporítás után történik valami. A történik egy párbeszéd Jézus a tanítványok, illetve Jézus, illetve a nép között, és akkor ugye a nép utána megy, hiszen mondja neki, hogy ettetek a kenyérből, és jól laktatok, de vágyakozzatok olyan eledel után, ami megtart benneteket az örök életre. Biztos, hogy ezeket sem értették, és folytatódik itt a párbeszéd közöttük. Van egy érdekes mondat, amire tényleg, tehát hogy fölfigyeltem, hogy atyáink, mondják a zsidók, hogy atyáink mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy az én atyám adja nektek az igazi kenyeret. És itt nagyon fontos ez a szó, hogy adja, hogy most adja nektek ezt az igazi kenyeret. Tehát ott a párbeszédben mondja nekik. A népnek azt mondja, az én atyám most adja nektek ezt a kenyeret, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Tehát, hogy valójában az eukarisztiának, az oltári szentségnek az utolsó vacsorának, Jézus Krisztus testének és vérének a titka valójában már
itt
kezdődik el. Igen.
Sokan pedig úgy gondolják, hogy ott éppen az utolsó vacsora.
Igen, biztosan, de hogy itt egy nagyon nagy utalás van erre. Nagyon nagy utalás van erre is. És hát a zsidók meg is rőkönyödnek. Hát a nép megrőkönyödik. Aztán az apostolok is minden bizonnyal. Tehát hogyan ehetjük meg a te testedet? Hogy lehetséges ez? Tehát amit Nikodémus kérdez tőle, hogy hát hogy lehetséges újjászületned, visszamenjek anyám méhébe? És ugyanakkor az eukarisztia, az oltári szentség, Jézus Krisztus teste vére valójában ez egy újjászületés, és ez benne az ünnep. És az újjászületés, ahogy egyik középkori nagy teológus mondta, hogy az újjászületés, vagyis a megtérés, ebben is túlzás van, az talán még annál is nagyobb dolog, mint hogy Jézus saját testét és vérét odaadja nekünk.
A te gondolatmeneted nyomán akkor ő feláldozás is jelen van már ebben a kenyérben, amit szaporít?
Én azt hiszem, hogy az étkezés mindenképpen benne van. Az, hogy ő táplálni akar bennünket. Tehát mindenképpen benne van valamiképpen az étkezésnek a rítusa, az étkezésnek a rituália, az étkezésnek az eseménye. Tehát a kenyérszaporítás az egy nagy szeretett vendégség volt valójában. És én azt hiszem, hogy itt kezdődik el az eukarisztia, biztosan sokan nem értenek ezzel talán egyet, vagy túlzónak tartják, de én azt gondolom, hogy Jézus itt valami bevezetőt tart, vagy valami előszót mond, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy egy ilyen előszakasz ez, hogy már valamit próbál megpendíteni abból, hogy itt azért egy nagy-nagy titok fog történni.
És tudod, számomra, mint egyszerű hívő ember számára, most mi rémlik föl? Az, hogy azért ennek a tárgyasult volta, mennyire jelen van a mostani világban is. Amikor, ugye arról beszélünk, a eukarisztiának a jelentősége, szimbolikusan a kenyér magunkhoz vétele. És akkor számomra hirtelen fölsejlik, hogy miről beszélünk, milyen lelkiségről beszélünk, amikor egyébként az emberek magát, nem a szimbólumot, hanem az egyszerű tárgyasult evést, a kenyér magunkhoz vételét nem a súlyánál fogva kezelik. Akkor, amikor pocsékolás van, amikor kenyereket dobálnak el, amikor tékozolnak az emberek. Hogy már azt sem éri föl egészen az észre az ember, hogy ennek milyen jelentősége van, hogy magamhoz véltem. Hát még, hogyha szimbolikus értelmezése is van ennek az egész dolognak.
A mai világunkban persze minden föl van gyorsítva, és gyors étkezés van, és gyors étterem van, és gyors, nem is ételnek hívjuk, hanem kajának hívjuk. Tehát, hogy minden egy picit megváltozott, pedig hát ennek is van egy rítusa, egy rituália, egy reggelinek, egy ebédnek, egy vacsorának, hogy azt nem egyedül, nem gyorsan, nem az utcán, hanem közösségben, együtt valakivel, a családdal, a barátokkal, az ismerősökkel tesszük meg. Azért a keleti ember fölfogásában a vendégül látás az egy nagy-nagy rítus volt, és nagy-nagy kultúrája volt. Tehát amikor vendégül láttam valakit, akkor azért ott ugye a lábmosás az nem szimbolikus lábmosás volt, hanem az egy igazi lábmosás volt. Ugye Jézus nem véletlenül az utolsó vacsorán megmossa a tanítványok lábát, ami a rabszolgák munkája volt. Tehát a házigazdának a szolgái mosták meg a vendégeknek a lábát, de az egy fizikai lábmosás volt, az útporát valóban le kellett mosni, hiszen ott a fekve étkezésnél ez nem szimbolikus volt, ez nem átvitt értelmű lábmosás volt. Tehát, hogy az étkezésnek, a vendégüllátásnak nagy-nagy kultúrája volt keleten, igazából nálunk is. Mintha ezek a különböző kulturális dolgok kivesztek volna belőlünk, vagy elhomályosodnak, vagy eltűnnek. És itt és az étkezésnek én azt gondolom, hogy nagyon fontos momentum. Sokan mondják azt, hogy minden vallás, Isten hit az egyenlő, és hát valójában itt ezt össze kellene valahogy mosni, össze kellene valahogy a különböző Isten hiteket, a felekezeteket, a vallásokat egy vallásban. De aki ilyet mond, az valószínűleg semmiben nem hisz, mert hogy azért a nagyon igaza volt valakinek, aki azt mondta, hogy hát minden vallásban egy nagy-nagy érték, hogy keressék az Istent. Az imádságban, a különböző rítusokban, liturgiákban, szertartásokban. Tehát, hogy az ember megpróbálja keresni az Istent. Most itt beszéltünk a természetvallásokról, hogy a nagy tölgyfában hiszünk, vagy a nagy sziklában, vagy a napban, vagy a holdban, vagy és nagyon érdekes az, hogyha jól megnézzük a kereszténységet, és jól belegondol valaki a Krisztus követő életbe, akkor ide sorolva azért a zsidóságot is. Hát nem az Isten keres bennünket? Tehát ott nagyjából a Szentírásnak a nagyon gyorsan az elején, hogy Ádám, hol vagy? Nagyon gyorsan az elején elkezd keresni bennünket. Amikor elkövettük már a bűnt. Amikor a legnagyobb sárban voltunk, és akkor ő mondja, hogy hol vagy, Ádám?
Kedves hallgatók, beszélgetésünket az eukarisztiáról következő adásunkban folytatjuk. Berta Tibor ezredest, a Katolikus Tábori Püspökség általános elnökét hallották. Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferenccel folytatjuk.
Meghadó volt, hogy milyen kitörő örömmel fogadták a gondolatomat, hogy ma is menjünk közösen szentmisére. Alig maradt helyén egy-két ember. Azok amolyan link alakok voltak eddig is. Még a protestáns testvérek is ott voltak. Ez különben nem feltűnő. Volt is már jó néhányszor vitám a református vagy evangélikus kollégával. Már odafajult az egyik beszélgetés, pedig jóban vagyok egymással, és nagyon vigyázok, hogy semmiféle tettem ne váltson ki vallási sértődettséget, hogy azt vágta az egyik a fejemhez, hogy elcsalom a híveit. Megmondtam neki, ha ezt még egyszer komolyan állítja, feljelentem magamat a püspökömnél, őt pedig a saját püspökénél. Akkor talán elrendelik a bizonyítást. De mostanában már felhagytak ezzel a badarsággal. Mise után kocsival átmentem Barkaszóra. Természetesen László nagy képisége ismét beigazolódott. A vonat sehol sem volt. Össze-vissza csellengtünk mindenfelé. Berúgott tisztek és bakák dárítózásától kezdve tisztán tartott körletekig minden eltalálkoztunk. Kremnicki Lajkó meg András Iván motorkerékpárral jár parancs továbbításra. Most is, amikor a géppuskásoknál misézen prédikálok, valami történik. Alig rakjuk össze a miseládát, hangos vezényszavakat hallunk. Feltűnik a vezérőrnagy. Kiadja a parancsot, hogy reggel tovább megyünk. Este a kocsi oszlopnál miséztem. Ha valaha valaki elolvassa ezeket a sorokat, vagy meghallgatja, ne értse félre, hanem mindig írom ki a papi tevékenység részleteit. Mindig misézem, prédikálok, áldoztatok, nyomtatok, szentkenetet szolgáltatok, vigasztalok, békétek. Sokszor kerül sor az általános feloldozásra, mert olyan nagy az igény a szent áldozásra.
Kedves hallgatók, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is tartsanak majd velünk. Folytatjuk beszélgetésünket Berta Tibor ezredessel, általános helynökkel. Búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok valamennyüknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ahogyan adásunk elején, úgy annak befejezéseként is a Katolikus Egyház katekizmusából idézek. Az Isten élet közösségét és Isten népének egységét, melyekben az egyház létezik, az eukarisztia jól jelzi és csodálatosan megvalósítja. Benne éri el csúcspontját a tevékenység, mellyel Isten Krisztusban megszenteli a világot, és a kultuszt, melyet az emberek Krisztusnak és általa az Atyának a Szentlélekben nyújtanak.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.